Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. A mai adásunk immár szokásosan három részből áll. A húsvéti aktualitást az első részben találjuk, egy gyermekpszichológusokkal készített riportban. Második műsorszámunk egy istentisztelet részlet, harmadik pedig csendes heti előadás sorozatnak a aktuális része folytatása, amely a szeretetről szól, és legvégül a budaörsi ifjak zárják a műsort, ők ifjúsági dalokkal köszönnek el tőlünk. Azt gondoljuk, hogy műsorunk elég érdekes, különösképpen azoknak, akik nem rendszeres templomjárok, úgyhogy kérem szépen, senki ne riasszon el azt, hogy egy keresztény műsorról van szó. Hallgassák meg! Húsvét van. 1975 évvel vagyunk Krisztus Urunk eljövetele, halála, föltámadása után. Mikor készítettem ezt a műsort, sokat gondolkodtam, hogy mi kerüljön bele pont a húsvét vasárnapi adásba. Először szerettem volna egy pontos kronológiát adni erről az egészről, mikor eszembe jutott az a film, amit Mel Gibson készített, és ha jól emlékszem, ő is rendezett, Passió, ez volt a film címe, amit néhány éve bejárta a világot, és mindenkiből jelentős visszhangot váltott ki. Emlékszem arra az estére, amikor megnéztük ezt a filmet közösen kis gyülekezetünk, és mikor a film véget ért, egyszerűen mindenki csak ült, és hallgatott, és nézett maga elé. Annyira a hatása alatt voltunk, hogy elfeledkeztünk arról, hogy hol vagyunk, hogy egy sápat fényű kivetítőt nézünk. Teljesen a hatása alá kerültünk a filmnek. Miben volt a film hatása? A történet önmagában nagyon megrázó, de a képi ábrázolás, amit szinte valóságként éltünk át, az különösen hatásossá tette ezt a filmet. Látszik, hogy profik készítették. És most arra gondoltam, hogy hogyan lehetne a filmhez hasonló hatásossággal elmesélni ezeket az eseményeket. Nyilván ez itt szóban nem lehetséges. És akkor jött a gondolat, hogy hogyan is tudunk mi erről igazándiból beszélni, és kinek mit és hogyan lehet elmagyarázni a húsvéti történésekből. Néhány nappal ezelőtt találkoztam Fekete Ágnessel, aki 4 évvel ezelőtt készített egy riportot a Bethesda gyermekkórházban ápolókkal és pszichológusokkal, és a riport pontosan arról szólt, hogy hogyan és miként lehet a húsvéti történéseket, eseményeket gyermekek számára elmesélni. Most ezt a riportot hallgassák meg.
Akár kicsi, akár nagy gyerekről van szó, mindenképpen ennek az egésznek a szeretet oldalát érdemes kibomborítani, és nem annyira a bűről, vagy pedig ennek a halál részéről beszélni velük. Ugyanakkor azt gondolom, hogy maga a halál téma sem idegen egy gyerektől, hiszen már ilyen 4 éves kor körül ezt tudjuk, hogy elkezdenek foglalkozni a halál témájával, és noha ilyen 7 éves korig igazából ez még számukra egy ilyen reverzibilis folyamat, tehát azt gondolják, hogy ez egy visszafordítható dolog. Tehát Jézus esetében ez akár még segítheti is a megértést, hiszen itt pont arról van szó, hogy valaki meghal és feltámad. Ezt egy kisgyerek akár még a mágikus gondolkodásának megfelelően, ahol ő tart, ezt jól értheti, vagy legalábbis egy csomó kérdés még talán nem merül fel benne.
A gyerekek a feltámadást még könnyebben megértik, mint a keresztalát.
Nagyon megragad a fantáziájukban is. Hát a családon belül volt feleségem nagymamájának a halála. A fő téma az volt, hogy támad fel, meg hogy ment oda fel, meg hova fel. Nekem viszonylag kisgyerekeim vannak, a fő téma ez volt. De elsősorban felnőttek számoltak be egy utólag, hogy nagyon elrettentette őket a kereszt, illetve a feszület és a véres korpusznak a látványa egy gyerekkorukban. Nagyon fontos az, hogy az a felnőtt, aki a gyerek kíséretében van éppen akkor, vagy általában, hogyan érez. Mert a gyerekek főleg az érzelmeinket veszik át, és sokszor a gondolatainkat nem is értik meg, vagy csak töredékesen.
Tehát azok, akik rossz emlékeket hordoznak gyerekkorukban, a egy-egy korpuszon, valószínűleg egy olyan szülők is életében voltak, akik maguk nem tudtak ezzel mit kezdeni.
Feltételezem, hogy ez az elborzadás, ez valahonnan, persze nagyon sokat számít az, hogy hogy néz ki mondjuk az a feszület, amit látnak. Fiam 2 éves volt, amikor úgy először odavittem, mert ő maga akart oda menni, de nem volt túl véres, szóval folyt a vér a kezéből, meg a lábából, meg az oldalából, de azért úgy szépen volt megcsinálva, és nem volt túlzás benne, és ő is ugye saját életéhez kapcsolta, mint hogy Bibi, Bibi, fáj, és akkor volt neki is egy sebe, mondta, hogy az is Bibi, az is fáj. Tehát, hogy akkor erre visszaemlékeztem, az jutott eszembe, hogy ez egy lényeges pont, hogy a saját élményekhez kötni a dolgokat. Most óvodás, ugyanez a film, azt csinálják, hogy építik így kövekből napról napra a Golgota felé vezető utat. Tehát, hogyha valamit úgy éreznek, hogy tettek, ami oda tehető, ragaszt egy kis követ például.
Fontos az pont ennél az óvodás korosztálynál, hogy így a játékokon, a cselekvésen, illetve a történetmesélésen, a fantázián keresztül hagyni azt, hogy a gyerekben valamiféle kép kialakuljon erről az egészről, mint hogy kész szimbólumokat vagy képeket adni egy gyereknek, hiszen a gyerek fantázia az egyrésztről lehetőség arra, hogy talán sokkal többet meglát ebből az egészből, mint amennyit mi tudunk ezek által közvetíteni. Másrészt meg azt mondom, hogy egy védelem is a fantázia, hogy ő csak annyira képzeli el ezt szörnyűségesnek, amennyire ő azt elbírja. Viszont ha a képekben odarakjuk elé, akkor sokszor lehet, hogy túllövünk azon, amit ő érzelmileg át tud élni, vagy el tud bírni abban az adott helyzetben.
Tehát vizuálisan megjelenik előttük valami ebből a történetből.
Igen, csak én pont azt gondolom, hogy ez az a korosztály, akiknél lehet arra építeni, hogy inkább játszunk, beszélgessünk erről, mint hogy kész képanyagokat adunk a gyerekeknek.
Fontos azt, hogy ne tereljük túl őket. Ezeket a rossz emlékeket, amit említettem, az okozza, hogyha valami olyannal találkoznak, amit nem tudnak ők maguk feldolgozni, és nem kapnak hozzá segítséget. Valóban van egy ösztönös énvédő tendencia a gyerekben, hogy azt látja meg, és annyit akar megérteni és felfogni az egészből, amennyit fel is tud dolgozni. Ennél tovább mi ne terheljük.
A böjtről, meg a lemondásról. Ez tényleg egy olyan dolog, amit az ő napi kis életviteléhez, életeseményeihez jól lehet kapcsolni. A gyerek hányszor átéli azt, hogy mondjuk egy játékot oda kell valakinek adni, vagy megértésből odaadja, vagy engedi a másiknak, hogy játszon egy olyan féltett dologgal, ami pedig számára egy nagyon jelentőségteljes, kitüntetett szereppel bíró játéktárgy, hogy ehhez jól kapcsolható a böjtnek, a nagyböjtnek az üzenete.
Meg kell tanulni azt, hogy mondjuk a szülő nem ér rá, és akkor ezt fölfogni, ez nem mindig egyszerű.
A késleltetés gyakorlatilag hát ugyanez, hogy valamit, amit nagyon szeretne, azt most nem lehet, vagy később lehet csinálni. Kicsit így belekóstol abba, amit a részben Jézus maga is átélt, mondjuk pont ott az olajfák éjszakáján. Egy gyereknek valóban elég nehéz próba lehet ez, hogy most még nem kap meg valamit. Lehet a VUK történetéhez kötni, ahol ott is benne vagy az igazi vadász, az nem siet és tud kivárni. Aztán nagyobb gyerekek átélnek bizonyos nehéz dolgokat, súlyos szenvedéseket, és itt ezen a ponton még akár gyógyító is lehet, hogyha meg tudjuk találni a közös pontot a Jézus történetével.
Gyakorlatilag egész életünkön keresztül azt tanuljuk, hogy újra közeledünk, elengedünk, vagy elengedjük a másikat. Sok van ennek az egésznek ezzel párhuzamosan futó része, az pedig maga a feltámadás, hogy ugyanakkor ott van annak a reménye, hogy újra együtt leszünk, hogy ez az fajta elengedés, ez nem egy végtelenbe szóló elengedés. Hogy nagyon fontos, hogy egy gyerek akkor tud lemondani és késleltetni, hogyha ezt megelőzően megtapasztalja azt a fajta feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, amit nyilván a szülő képvisel felé, és hogy ez is olyan szép párhuzam válítható azzal, hogy Jézus is igazából úgy tudta végigjárni ezt a borzasztóan nehéz utat, lemondásokkal teli utat, hogy ott állt mögötte a végtelen szerető atya.
Magai Margit vagyok, Betesda Gyerekkórházban gyerekfoglalkoztató, hitoktató. Szemléltető anyagokat veszek elő, színezőket, vagy valami barkácsolós dolgot, és megpróbálom, hogy ne a nyuszi legyen benne, hanem az élet, mert a tojás az élet hordozója. Jelképe lehet annak is, hogy van új életünk. Hát, ha nem értik, lehet kérdezni, vagy ha látom, hogy nem érti, az előfordul, hogy kérdeznek. Igen. Hogy aki jó, az is. Kisebb gyereknél semmiképpen sem a szörnyűségeket részletezném. Olyan filmet én inkább nem mutatnék, amelyik túl naturális. Tehát amikor a templomon ott van a kereszt vagy a csillag, akkor az alapján lehet Jézusról beszélni, és Jézus születése meg Jézus halála úgy összetartozik. És amikor húsvét ünnepe közeledik, vagy utána vagyunk, akkor érdeklődés előterébe kerül, és akkor lehet mondani azt, hogy miért vállalta Jézus a fájdalmat meg a szenvedést, mert nagyon szeret minket. És ezt azt hiszem úgy azért értik. És hogy az az igazi nagy szeretet, amikor még valaki az életét is képes odaáldozni a másikért, hogy azt megmentse, hogy annak jó legyen. És hát ilyen történeteket is volt, hogy elmeséltem. A pásztor azért áldozza fel magát, hogy megmentse a nyáját, vagy amikor mindenképpen át kell menniük egy olyan folyón, amiben ragadozó halak vannak, amik megtámadják az állatokat vagy az embereket. Hát nem cápa, de valami, nem tudom milyen halak voltak, amik megtámadnak. És ezt úgy tudta megcsinálni a pásztor, hogy nem neki hagyja az egész nyájat a folyónak, és akkor szétszedik a halak őket, hanem először egyet beengedett, arra ráment az összes, és akkor utána arrébb egy kicsit az egész nyájat sértetlenül át tudta hajtani. Ezt például ilyen a harmadik, negyedikes gyerekeknek, mikor olvastam, akkor láttam, hogy na, ők most megértették, hogy miről van szó, hogy azt az egyet feláldozom azért, hogy a többi megmeneküljön, és hogy az Isten odaadta a legkedvesebbet, a fiát, azért, hogy az összes többit megmenthesse.
Itt jelen van a halál is ebben a kórházban konkrétan, tehát vannak gyerekek, akiknek itt olyan betegsége van, ami elég egyértelműen rövid életet biztosít a számukra.
Volt egy fiú, akinek rosszabbodott az állapota, kiújult a daganata, és ő már korábban is valamennyire hitt. És amikor húsvét táján éppen erről volt szó, hogy Jézus meghalt értünk, de feltámadt, és akkor ő vele báboztunk. Ez egyébként még a tévében is szerepelt, és akkor utána ajándékba odaadtuk neki ezt a kazettát. Ő hazavitte, és én azt hiszem, hogy nagyon nagy segítség volt. Ez a reménység meg volt benne, hogy ő tudja már, hogy hova fog menni.
Gyereknek ez nagyon, nagyon nehéz lehet.
Ez tényleg nagyon nehéz volt, mert a legrosszabb ilyen szempontból ez az ilyen 13-14 éves kor, amikor már úgy ért mindent, mint egy felnőtt, és már nincs meg az a gyerekkori teljes bizalom. Úgyhogy neki nagyon meg kellett küzdeni. Jött többször is, hogy Margit néni, én úgy félek. Akkor lehetett mondani, hogy nem egyedül kell végig menni az úton, és Jézus előre ment, és ő is végig szenvedte, ő is volt, amikor elkeseredett, ő is volt olyan, hogy szinte vért izzadt, mert gyötrődött, hogy most mi lesz, de végül meg tudott csinálni mindent, végig tudta járni. Hát egy másik ilyen gyerek volt, aki tavaly halt meg, és tavaly előtt voltunk még táborban együtt. Bakonyszűcsön minden évben van az onkológiai gyerekeknek egy tábor, ahol a dolgozók gyerekei is, meg ők is, akik betegek vagy már meggyógyult gyerekek együtt vannak. Volt egy műsor, ahova a gyerekek csoportosan készültek bármit a táborral kapcsolatban, akkor az egyik csoport ezt dolgozta fel, hogy Jézus mit tesz. Egy néma játékban volt egy narrátor, aki mondta, és a gyerekek közül az egyik játszotta Jézust. A Jézus átszegezett keze. És ezt is, ahogy megcsinálták a színpadkép megoldásban, és ahogyan oda állt többiek helyett, és akiket meggyógyított, meg akiken segített, ahogy úgy figyelték, hogy mi történik, nagyon emlékezetes maradt. Tehát ebből ő látszott, hogy ezt teljes mértékben tudja, hogy Jézus kicsoda és mit tett. Tavaly meghalt. És aztán utána néhány hónappal jött a családja, és az édesanyja elmondta, hogy ők nem hittek, és ez tényleg olyan különös dolog, ahogy látta a gyerekét, hogy hogyan élte az utolsó idejét, és hogy milyen hite volt, hogy ez tényleg igaz lehet. Remélem, hogy a maga, ami úgy elvetődött ebbe a családba, az úgy majd nő tovább, és kikel, és gyümölcsöt is hoz.
Kedves hallgatók, most egy számomra nagyon érdekes műsorszámot szeretnék bekonferálni. Ez azért érdekes, mert másfél-két évvel ezelőtt néztem egy tévéműsort, ami eléggé ritkán fordul velem elő, és egy nagyon neves publicista elemzést adott a magyarországi politikai helyzetről, és a hozzám hasonló keresztény nemzeti irányultságú emberekre azt mondta, hogy klerikális fasiszták. A műsorvezető kicsit megütközött ezen a kijelentésem, mindazonáltal ez az úriember megvédte az ő álláspontját. Azóta elkönyveltem magamba, hogy akkor jó, rendben van, én klerikális fasiszta vagyok. Miután remek marxista történelemoktatáson nevelkedtem fel, rögtön elkezdtem firtatni, nézni a bankszámlámat, mert hát ugye megtanultuk a fasisztákról, vagy a fasizmusról, hogy az nem más, mint a financ tőke összefonódása valami csodával. Ez utóbbira már nem is emlékszem, hogy mivel, de hát akkor ezek szerint nyilván financ tőkés vagyok én is, de nem leltem a financ tőkét a bankszámlámon. Ettől kezdve kezdett kicsit gyanús lenni a dolog. Azt szeretném most önöknek megmutatni, hogy a klerikális fasiszták gondolkodás mondja milyen. Ez a műsor részlet, amit most hallanak, ez egy istentiszteletből egy részlet. Körülbelül egy hónappal ezelőtt hangzott el itt Budaörsön a református templomban. Kicsit módosítva lett, hogy rövidebb legyen és hallgatható legyen. Hogyha ezt valaki meghallgatja, és kérem szépen, hogy hallgassák meg, hogy el tudják dönteni, hogy a klerikális fasisztát most tényleg alá kell húzni kétszer, és felkiáltójelet tenni mögé, vagy idézőjelek közé tenni, mondjuk két dupla idézőjel közé. Kérem, hallgassák meg a műsort, és döntsék el maguk.
Gandhi, India nagy embere vallomásából való ez a következő részlet, amelyet most szeretnék felolvasni. Évekkel ezelőtt, amikor még Dél-Afrikában éltem, sokszor voltam nagy belső bizonytalanságban és zavarban. Nagy lelki nyomorúságomban az egyik este egy templom mellett haladtam el, amelyik ki volt világítva, nyilván éppen istentisztelet volt benne. Elhatároztam, hogy bemegyek, abban a reményben, hát ha hallok majd valamit, ami világosságot ad. De az ajtónál tovább nem jutottam, mert amikor fölmentem a lépcsőn, egy vaskos egyházfi visszatessékelt, mondván, hogy ez a templom csak fehér emberek számára van. Belső bizonytalanságom és zavarom nem ért ugyan véget azon az estén, de egy bizonyos dologban döntésre jutottam. Abban, hogy a keresztény egyháza számomra örökre becsukott világgá lett. Lehet, hogy abban a templomban akkor is éppen az Isten szeretetéről beszéltek? Nem tudom. De lehet. Lehet, hogy nagyon szépen és meghatóan tették ezt. De hát, hogyha valaki csak amiatt, hogy milyen a bőrszíne, vagy melyik néphez, melyik fajhoz tartozik a másik ember, kirekeszti, azt szeretheti az Istent igazán? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy az szereti az Istent igazán? Azt olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy a mi szívünk az a Szentlélek temploma. Legalábbis, ha valóban keresztények vagyunk, és Jézus Krisztus befogadtuk a szívünkbe, és urunká lehetett a Szentlélek temploma. Nos, a Szentlélek templomából ki lehet rekeszteni valakit csak azért, mert ő nem a mi népünkhöz tartozik, vagy nem olyan színű a bőre, vagy nem pont úgy gondolkozik, mint ahogy én, vagy azért, mert nem szimpatikus számomra, vagy azért, mert talán egyszer megbántott, megsértett. Ki lehet rekeszteni a Szentlélek templomából? Ki lehet zárni a másikat? Lehet azt mondani, hogy nem fogadom be? Olvasom Urunk Istenünk beszédét, Márk evangélium a 12. fejezetéből, a 29. verstől a 31. versig terjedő rövid szakaszból. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Tulajdonképpen kit szeret a mai ember, vagy tudunk igazán szeretni? Ezek a kérdések motoszkáltak bennem. Kit szeret a mai ember? Istent szeretjük. Jézus földön jártakor a zsidók azt gondolták magukról, hogy ők szeretik Istent. Emlékezzünk csak arra, amit most hallottunk Márk evangéliumából. Miben mutatkozott ez meg? Abban, hogy Isten törvényeihez görcsösen ragaszkodtak. A törvényeket betű szerint igyekeztek betartani. És ez a betű szerinti értelmezés, ez mindennél fontosabb volt számukra. És ez aztán oda vezetett, hogy elkezdték az Isten törvényeit részletezni. Elkezdték lebontani konkrét esetekre, hogy mit is jelent ez a parancsolat ebben és ebben a konkrét helyzetben. Ennek az eredménye lett az, hogy nagyon sok szabályt alkottak. De ezek valójában már nem isteni törvények voltak, hanem az isteni törvények magyarázatai, vagyis emberi hozzátételek, emberi kiegészítések. Ez az, amiről az Új Szövetség azt mondja, hogy emberek hagyományai. És olyan sok szabály keletkezett, hogy egyszerűen a szabályoknak az erdejében már csupán elveszni lehetett, annyira, hogy Isten törvényének a lényegét, a szellemiségét nem értették már, és nem látták meg. Elveszítették azt. Már nem értették, nem tudták megérteni, hogy igazából Isten mit szeretne, hogy mi az ő akarata, mi volt az ő elgondolása, hogy miért is adta a törvényeket. Így történhetett meg az, hogy amikor Jézus földön járt és gyógyított embereket, ő például szombatnapon is gyógyított, hogyha találkozott egy beteg, rászoruló emberrel. És ezek a zsidók, különösképpen is a zsidó vallási élet vezetői megbotránkoztak rajta. Mondván, hogy a törvényben ott van, hogy szombaton, a nyugalom napján semmit sem szabad cselekedni. Tehát gyógyítani sem szabad. Nagyon jól szemlélteti ez a példa is, hogy hogyan lehet elveszíteni az Isten parancsolatának a lényegét. Hogy maga a törvény, maga a szombat, a nyugalom napja már fontosabbá vált, mint az ember, az embernek az élete, az egészsége. Közben pedig meg voltak győződve arról, hogy ők igazán szeretik az Istent. Ez volt akkor, amikor Jézus a földön járt. És mi van ma? Talán mi keresztények, templomba járó emberek hajlamosak vagyunk erre a kérdésre azt gondolni, hogy hát igen, ma is nagyon sokan, azok ott kint, akik nem járnak templomba, félreteszik az Isten parancsolatait. Hiszen hányan már nem is ismerik a 10 parancsolatot? Nem tudják. Hogyan is tartanák be, amikor már nem is ismerik? Tiszteld apádat és anyádat. Vagy ne lopj, ne ölj, ne kívánd azt, ami a fele barátodé. Érdemes lenne megfontolni azt, ami így hangzik, és maga Jézus Krisztus mondta egykor, hogy amit szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is azt tegyétek a másikkal. Kit szeretünk mi? templomba járó emberek. Könnyű rávágni erre a kérdésre, hogy mi szeretjük az Istent. De hogyha belegondolunk abba, ami itt ebben a jól ismert, számunkra jól ismert parancsolatban áll, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Mi van azzal a kapcsolattal, ami teremtőnkkel köt össze, azzal, akinek köszönhetjük az életet, amire elsősorban tervezve lettünk. Fontos nekünk igazán ez a kapcsolat. Ápoljuk ezt a kapcsolatot. Könnyebb persze újjal mutogatni a nem hívőkre, hogy hát igen, ők félreteszik az Úr parancsolatait. De vajon mi engedelmeskedünk-e mindig az Isten akaratának? Vajon amikor azt mondjuk, hogy hiszek én a magam módján, akkor ez mi? Például ez nem az Isten parancsolatainak, az Isten gondolatainak, akaratának a félretétele? A magam módján. Isten elénk adta, hogy vele hogyan lehet kapcsolatba kerülni. Hogy hogyan élhetem át a vele való szeretet közösséget. Elmondta, hogy Jézus Krisztus az út. Nincs olyan, hogy magam módján, vagy lehet olyan, hogy magam módján, csak akkor ne mondjam azt, hogy én valóban szeretem az Istent, és én vele kapcsolatban vagyok. Jézus Krisztus megmondta azt is, hogy mivel lehet reálisan és láthatóan lemérni az Isten iránt való szeretetünket. Hogyan folytatja? Ennek az írástudónak a kérdésére, hogy melyik a legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, igen. Teljes szívedből, lelkedből, erődből, elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagyis tulajdonképpen azon mérhetjük le, mennyire szeretjük Istent, hogy mennyire tudjuk szeretni a fele barátot. Jézus földön jártakor a zsidók annyira nagyon szerették az Istent, hogy tulajdonképpen a fele barátra már nem jutott a szeretetükből. Tudom, furcsán hangzik ez így, de szándékosan fogalmaztam így módon. Jézusnak a hegyi beszédben elmondott egyik figyelmeztetése is ezt érzékelteti. Azt mondja, ha tehát az áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hajd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Világosan beszél Jézus arról, hogy az Isten iránti szeretetet, az ő tiszteletét nem lehet elválasztani az emberek iránti szeretettől. Annak a parancsolatnak, hogy szeresd az Istent, tulajdonképpen ez a próbája. Szeresd fele barátodat. Hogyan szerethetem hát az Istent? Most gyakorlatilag úgy, hogy szeretem a fele barátomat. Isten tehát csak azt szereti igazán, aki szereti az embert is. És annyira egyet jelent ez a kettő, Isten szeretete és a fele barát szeretete, hogy egyik a másik nélkül nem is igaz. János apostol egyenesen így fogalmaz a levelében, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az. Kemény szavak. Hazug az. Mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. De még ha mondjuk is, hogy szeretjük az Istent, vagy hogy szeretjük a másik embert, az sem biztos, hogy mindig igaz. Mert a mi szeretetünk, nem tudok rá jobb szavakat mondani, csak azt, hogy olyan kevelt valami. Van benne szimpátia, és tulajdonképpen olyan önzés ízű a mi szeretetünk. A mi szeretetünk sokszor azt jelenti, hogy nem is a másik embert szeretjük igazából, nem őt magát, hanem valamilyen tulajdonságát. Szeretjük a másik embert, legalábbis ezt gondoljuk, de közben szeretjük mondjuk a humorát, a szellemességét, mert olyan jó vele együtt lenni, olyan jó társaságot nyújt, jókat lehet derülni a közelében, szeretem azt az embert. Vagy szeretem a másikat, mert szép, mert okosakat mond, vagy szeretem a duzzadt pénztárcája miatt, vagy szeretem a kapcsolatai miatt, és lehetne folytatni a sort, hogy mi miatt szeretem a másikat. Vagyis kiderül igazából az, hogy magunkat szeretjük a másikban is.
Köszönöm annak, akinek volt türelme meghallgatni a nemrég fölkonferált műsorrészletet. Remélem sikerült eldönteniük, hogy miként kell érteni a klerikális fasiszta jelzőt. Ez az Isten tisztelet alapjában a szeretetről szól, és a tavalyi csendes hetünk négy fő témája közül az első szintén a szeretet volt. A következő műsorszám erről készült, erről lett összeállítva. Talán egy másik aspektusát, másik szemszögét adja a tavalyi csendes hét a szeretetnek. Kérem szépen, hogy hallgassák meg most ezt a műsor részletet.
Csendesedjünk el, és hajtsuk meg a fejünket egy fohászra. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért. Köszönjük neked, hogy kisütött a nap. Köszönjük neked, hogy tápláltad testünket, s hogy most táplálod lelkünket is. Köszönjük neked, hogy már ez az ének is bevezetés volt a mai témánkhoz, s most azért fohászkodunk hozzád, hogy taníts meg bennünket igazán szeretni. Áld meg így a délelőttünket. Ámen. Mi mást is olvashatnék a Szentírásból, akkor, amikor a szeretetről van szó, mint azt a csodálatos szeretet himnuszt, amit Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 13. fejezetében találhatunk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, Olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A szeretet himnuszról talán már mindnyájan tudjuk, hogy Isten szeretetét tárja igazából elénk, hogy milyen ez a szeretet. Mert hogy mi emberek nem vagyunk képesek így szeretni, és a mi szeretetünkről nem is nagyon lehet azt elmondani sajnos, hogy soha el nem múlik. Ezt az isteni szeretetről lehet elmondani, hogy soha el nem múlik. Hogy milyen is ez az isteni szeretet a hétköznapokban, a gyakorlatban, azt leginkább Jézus Krisztusnak az életében fedezhetjük föl, hogy ő hogyan szeretett, akkor, amikor emberi testben, tehát a mi testünkben itt járt ezen a földön. Ezért most ezen a délelőttön egy picit azt nézzük meg, hogy mit is mondhatunk el Jézus Krisztusnak a szeretetéről. Én megpróbáltam, amennyire lehetett ezt pontokba szedni, hogy egy kicsit ezzel is könnyítsek a végiggondolásán. És így vesszük most ezeket sorba. És aztán azt is meglátjuk majd, hogy ha közben talán olyan gondolatunk is támad, hogy jó, hát igen, Jézus így szeretett, de én nem vagyok képes rá, azért is jó látnunk nekünk azt, hogy milyen az ő szeretete, mert igazából azért általa, tehát hogyha őt elfogadjuk Urunknak, akkor mi is elkezdhetünk valahogy úgy szeretni. Biztos nem pont úgy még, mint ahogy ő szeretett és szeret, de mégiscsak elindulhatunk ezen az úton. Az első, amit szeretnék a szeretetéről elmondani, az az, hogy az ő szeretete nem hangulat szeretet volt. Amikor a szeretetről van szó, akkor azt általában a szívhez kötjük, hogy az a szívnek a dolga. És hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Biblia is igazából így beszél róla. Amennyiben azonban a szív alatt csak az érzelmeket értjük, akkor mindenképpen hozzá kell tennünk azt, hogy Jézus Krisztusnak a szeretete egyáltalán nem valami fajta érzelgős szeretet volt. Sokkal inkább talán mondhatnánk azt, hogy józan, olykor adott esetben kicsit keménynek tűnő szeretet volt ez. A másik pedig, ami ehhez kapcsolódik, hogy Jézus számára valóban a szeretet parancsa volt a legszentebb parancs. Hiszen tudjuk azt, hogy a 10 parancsolatot is ő úgy foglalta össze, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, erőnkből, lelkünkből és elménkből, és szeressük fele barátunkat, mint magunkat. Vagyis tulajdonképpen az ő szeretete igazából úgy is megfogalmazható egy szóban, hogy engedelmesség. És akkor ez egy picit már más. Persze erre azt szoktuk mondani, hogy na jó, de parancsszóra nem lehet szeretni. Ugye azt mondják nekünk, hogy szeresd azt a másikat, aki éppen nem szimpatikus nekem, hogyan szeressem azt. És mégis, hogyha Jézus Krisztusnak az életét, szeretetét nézzük meg egyáltalán, ha vele kapcsolatba kerülünk, elindulunk ezen az úton, akkor azt látjuk, hogy valami módon tulajdonképpen mégis működik ez. Tehát mégis meg lehet a szeretetet így módon is élni, hogy valamiképpen elfogadom azt, hogy ez parancs is számunkra. Nekem most hirtelenjében Gyökesi Bandi bácsinak jutott eszembe az egyik kis rövid története, amelyben egy asszonyka arról panaszkodott neki, hogy nem tudja az édesanyját szeretni. Elmondta ő, hogy mi ennek az oka. És akkor Gyökesi Bandi bácsi pedig tulajdonképpen adott neki bizonyos recepteket, tehát konkrét dolgokat mondott el neki, hogy ezt és ezt csinálja, hogy mondjuk esténként oda megy, és jó éjszakát kíván az édesanyjának, és puszit ad neki, és egyéb ilyen valóban cselekedeteket mondott, tehát kézzelfogható dolgokat, hogy tegyen az édesanyjával, és érdekes módon működött a dolog. Tehát tulajdonképpen igazából először engedelmeskedett csak ennek a kérésnek, lelkipásztori kérésnek, és aztán azt tapasztalta, hogy ahogy telik az idő, mintha a szívében valami ott megmozdult volna, és aztán ez egyre erősebb lett. És ami még a ráadás volt, hogy aztán valamennyi idő után egyszer, amikor oda ment a beteg édesanyjához, aki feküdt az ágyon, akkor ő is elérzékenyülve és sírva szólalt meg, hogy milyen jó, hogy ennyire szereti, és hogy ezt korábban nem tapasztalta. Tehát, hogy igazából mégis működik ez valahogy így, de tényleg csak Jézus Krisztussal együtt, hogyha ő az Urunk lehet. Ez a szeretet, már mivel mondtam azt, hogy tettekben kell, hogy megmutatkozzon igazából, mondhatnánk úgy is, hogy a gondoskodás ennek például az egyik ilyen gyakorlati formája. És erről már tegnap este is volt úgy részletekben szó, az elvárásokkal kapcsolatban is. Igen, a gondoskodó szeretet. És említettem példát is, hogy Jézus a testi szükségletekről is gondoskodott. De ugyanezt látjuk a lelki szükségletekkel kapcsolatban is. Hogyha hiányzik ez a fajta szeretet, hiányzik a gondoskodás, akkor lép föl az elhanyagolás esete. És nagyon kell vigyáznunk igazából, mert ez általában úgy kezdődik, hogy természetesnek tekintem a másikkal való kapcsolatot. Azt, hogy együtt vagyunk, hogy az úgy működik, vagy valamennyire legalábbis működik. Természetesnek veszem adott esetben azt, hogy a másik elfogad engem olyannak, amilyen vagyok. Természetesnek veszem azt, hogy ő alkalmazkodik, hogy ő megbocsát. Csak éppen arra nem gondolok, hogy én hogyan vagyok benne ebben a kapcsolatban. És aztán azért ez egy idő után a másik félben akár csalódottságot is kiválthat, keserűséget okozhat, és mindenképpen a kapcsolat az elkezd bomlani, romlani, pontosan az elhanyagolás miatt. És ez az elhanyagolás nem is annyira talán a testi szükségletek kielégítése terén szokott föllépni vagy mutatkozni, hanem sokkal inkább az érzelmi, illetve a szellemi életünk területén. Meg úgy a kapcsolatot illetően, hogy szükségünk van kapcsolatra, és hogy működjön az a kapcsolat. A második, amit Jézus szeretetével kapcsolatban megfigyelhetünk, az az, hogy Jézus indítéka, amely felébresztette benne a szeretetet, az legtöbbször a szánalom, a részvét volt. Emlékezhetünk arra, amikor megesik a szíve, tehát megsajnálja a körülötte lévő embereket, mert hogy elesettek és meggyötörtek. és szánalomra indul a szíve. Egy idő óta már elég divatos szó itt a társadalmunkban is az empátia. Amikor is ugye arról van szó, hogy megpróbálom magam beleélni a másik helyzetébe, beleképzelni magam a másik helyzetébe, együtt érezni vele így módon, hogy megpróbálom átélni, hogy ő most miben is van benne, milyen terheket hordoz. Na hát, amikor Jézus Krisztusnak a szánalmáról beszélünk, akkor mindenképpen hozzá kell tenni azt, és visszagondolhatunk, amit az elején elmondtam, hogy nem érzelgő szeretet volt Jézus Krisztusnak a szeretete, hogy itt a szánalomnál sem csupán arról van szó, hogy meglátok egy nyomorúságban lévőt, és akkor, jaj, szegény, és utána szépen megyek tovább, és csinálom azt, amit éppen elterveztem, vagy amit akartam. Mert hogy az igazi szánalom az, amikor megmozdul a szívem, és aztán ez a szánalom, ez a szeretet tettekre, cselekedetekre sarkal engem. És ezt azért is nagyon komolyan kell vennünk, mert nem csak így a családi kapcsolatokban és egyéb ehhez hasonló kapcsolatainkban kellene, hogy így működjön ez, hanem tulajdonképpen számunkra, mint gyülekezet számára ez a misszió alapja is. Tehát csak így tudom igazán hitelesen vinni az Isten szeretetéről szóló evangéliumot ki az emberek közé, ha ez a fajta szeretet, ez a fajta szánalom van bennem, amely nem csak annyiról szól, hogy szegény nyomorult, és aztán én nyugodtan teletömöm a pocakomat, meg lehajtom a fejemet a kényelmes ágyamra, hanem tényleg megmozdít engem, hogy amit meg tudok tenni, azt tegyem meg azért a másikért, ha kell a testi szükségletei kielégítésében segítsek. És leginkább az a jó, hogy ha ilyenre is van szükség, hogy a kettő együtt jelenik meg, tehát hogy a lelki szükségleteit is próbálom. De nyilván nem lehet elválasztani akkor, hogyha mondjuk éhes is, azért a kettőt egymástól, vagy legalábbis nem igazán érdemes, mert beszélhetek én korkógyomrú embernek Isten szeretetéről, ha szegény közben arra koncentrál, hogy már két napja nem ettem. Hogyha nincs bennünk ez a fajta szánalom, akkor áll fönn a közönynek az esete. Talán látjuk azt, hogy próbáltam egy kicsit így hozni ide a szeretetet, a szeretetnek a különböző megnyilvánulásait, hogy mi van akkor, ha hiányzik. Ha hiányzik a szánalom, akkor van ez a bizonyos közöny, amit egyre jobban megfigyelhetünk a társadalmunkban. Amikor nem érdekel abszolút a másik, nem érdekel annak a szükséglete, és mert nem érdekel, nem is teszek érte semmit, nem is indulok el felé. Na hát ez az, amiből Isten szeretne bennünket kigyógyítani, meg szeretné, hogyha ránk nem ragadna ránk, bármennyire körülöttünk tombol ez, de hogyha mi Istenre figyelve mégis tudnánk tényleg ezzel a Jézusi szeretettel közeledni az emberek felé. Aztán a következő pont, amit Jézus szeretetéről megfigyelhetünk az evangéliumokban, az az, hogy az ő szeretete áttört minden emberi korlátot. Hiszen gondolhatunk arra, hogy ott nem volt olyan, hogy most zsidó vagy nem zsidó, még akkor sem, ha adott esetben mondjuk azzal a bizonyos pogányasszonnyal kicsit számunkra legalábbis furcsa módon bánt. Nem volt olyan, hogy közelálló, vagy hogy ellenség, vagy nem tudom, hanem az ő szeretete valóban egyformán áradt mindenki felé, akinek arra szüksége volt. Hogy miért tudott így szeretni? Azért, mert az emberekben az Isten teremtményeit látta. Istennek azon teremtményeit, akikről ugye tegnap azt mondtam el, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és ugye tegnap hangzott az el, hogy férfi és nő együtt képviseli az Istent, illetve ez lenne a jó dolog. Nos, hát Jézus így tekintett az emberekre, hogy bármennyire is ez a bizonyos képmás, ez összetört, és nem nagyon vehető észre a körülöttünk lévő embereken, mint ahogy rajtunk sem, Jézus Krisztus nélkül, illetve amíg őt nem ismertük, de mégiscsak az Isten teremtményei, és Jézus Krisztus nem mondott le róluk. Aztán a következő, ami jellemző Jézus szeretetére, és igen megragadó az ő szeretetében, hogy nem a kölcsönösségen alapult. És most, hogyha nagyon csúnyán akarnám ezt megfogalmazni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy nem üzleti alapon, tehát nem ilyen adok-kapok alapon, hogy amennyit te adsz, én is annyit vagyok hajlandó adni, mint ami ránk sokszor jellemző adott esetben még szülő-gyermek viszonylatban is, ha nem is mondjuk ki, de van egy hátsó gondolat, hogy adok neked most gyermekem, mert aztán majd, amikor idős leszek, és netán beteg leszek, és elesett leszek, akkor szeretném visszakapni mindezt tőled. Ha az evangéliumokat olvassuk, azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is elfogadta tulajdonképpen a viszonzást, tehát örült annak, hogyha hálával találkozott, de nem ez volt az alapja az ő szeretetének, hanem az ő szeretete az feltétel nélküli szeretet volt. Sőt, van egy ilyen nagyon különös ige, amelyet a Lukács evangéliumában olvashatunk, hogyha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged, hanem szegényeket hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. A következő, amit megfigyelhetünk Jézus szeretetében, hogy elválasztja egymástól a bűnöst és a bűnt. Ami nagyon fontos, hiszen a Biblia szerint mindnyájan bűnös emberek vagyunk. És éppen ezért Jézus ellenségei csúfolták is tulajdonképpen őt, és nem értették meg igazából, ugye azt mondták, hogy a bűnösök barátja. És érdekes módon Jézus elvállalta ezt a címet, hogy ő a bűnösök barátja, holott azért ez egy kicsit félreérthető is ez a cím, mert bűnpártolással is vádolhatják, tehát az is benne van az ebben, holott Jézus Krisztus tudjuk, hogy a bűnt magát gyűlölte, viszont a bűnös embert nagyon szerette. És ehhez a ponthoz tartozik még az, ami nagyon fontos része a kapcsolatoknak, illetve hogyha nem működik ez a kapcsolatokban, akkor általában a kapcsolatok meg is romlanak, ez pedig a megbocsátás. Mert hát, mivel bűnösök vagyunk, ezért követünk el vétkeket. Viszont, hogyha hurcoljuk magunkban tovább a sérelmeket, a bántásokat, hogyha nem tudunk igazából megbocsátani, akkor az ott összegyűlik a szívünkben, megkeményedik a szívünk, és nem fogunk tudni igazán szeretni. Jézus Krisztusról tudjuk, hogy ő tényleg úgy bocsátott meg, hogy el is felejtette szó szerint a vétkeket. Ahogyan olvashatjuk a Szentírásban, hogy Isten a tenger mélyére veti, és onnan nem szabad aztán vissza horgászni, halászni, úgyhogy kedves horgász, szerető testvéreim, ilyen helyeken tilos horgászni, ezt szeretném mondani.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!